az ördög ügyvédjét játszva, számos ESG alapnál láttam azt, hogy a befektetések között ugye van sok mondjuk elektromos autós cég, például a Tesla, meg ugye a nagy technológiai cégek, az Apple, Google, Amazon, Microsoft, hogy felmerül a kérdés bennem legalábbis, hogy azért teljesítenek jól ezek az alapok, mert ESG megközelítést használnak, vagy azért, mert a technológiai cégek és az elektromos autók amúgy is jól mennek. Tehát mondjuk mi lesz, mondjuk ez a trend megfordul.
Igen. Wow. Ez egy, na, tényleg egy nagyon jó kérdés.
Disclaimer. A beszélgetés előtt kötelességem informálni a hallgatókat, hogy a podcastben elhangzó információk a szerzők magánvéleményét tükrözik, a beszélgetés nem valósít meg befektetési elemzést, illetve befektetési tanácsadást. Az a trend figyelhető meg az elmúlt években, hogy egyre inkább a figyelem fókuszába kerül a környezetvédelem, a fenntarthatóság és a vállalati felelősség kérdése, ami láthatóan a befektetések világába is átszivárgott. Ennek egyik vetülete az úgynevezett ESG megközelítés, amely a környezeti, társadalmi és vállalati irányítási szempontokat helyezi előtérbe a befektetési döntések során. Mondhatni, egy befektetési döntés támogató keretrendszerként működik, egyre több olyan befektetési alapot hoznak létre, amely kifejezetten erre épülő stratégiát valósít meg, egyre több tőke áramlik a területre, és egyre szélesebb közönséget ér el. Sokaknak azonban még valószínűleg továbbra is ismeretlen ez a terület, pedig a befektetői világot már elkezdte megkódítani. Többek között erről az irányzatról fogunk részletesebben beszélgetni ma, arról, hogy hogyan működik, milyen elvek mentén, mennyire vált be, mit jelent ez a vállalatok szempontjából, milyen lehetőséget rejt magában, és milyen felelősséget ró a vállalat vezetésekre. Sziasztok, ez itt a Portfolio Részvény podcastje, én Szemán Ákos vagyok, és itt van velem a vonalban Ács Barnabás, a londoni értéktőzsde globális értékesítési stratégiai igazgatója, fenntartható finanszírozások és befektetések területén. Szerbusz, Barnabás!
Szia, Ákos!
Kezdjük a legfontosabb kérdéssel. Számozhat egy befektetőnek előnye abból, hogyha ESG megközelítést használ ahhoz képest, mintha csak hagyományos pénzügyi fókusszal közelíti meg a befektetések területét?
Igen, igen, nagyon sok jel van, ami erre utal. Egyrészt az információs előny. Egy a 2000-es évek elején készült tanulmány kiemelte, hogy míg a 80-as években egy cég piaci értékét legalább 75%-ban magyarázták a pénzügyi mutatószámok, addig ez a 2000-es évek elejére körülbelül 15% alá csökkent. Sőt, olyan extrém esetekben, mint a Microsoft, ez még az 1%-ot sem érte el. Ezek szerint egy cég értékének 85%-át nem lehet tradicionális pénzügyi mutatókkal magyarázni. És akkor ekkor jönnek be azok az addicionális információs elemek, mint az ESG, a környezeti, társadalmi és vállalati irányítási tényezők, amelyeknek figyelembevétele jelentősen javítja az elemzéseknek a hatékonyságát. Ez az úgynevezett jéghegy analógia. Másrészt egyre több bizonyíték van arra is, hogy a jó ESG teljesítmény tőkepiaci teljesítményekben is közvetlenül tükröződik. Itt számos nagy elemző bankház mutatott egyébként arra rá, hogy az elmúlt évtizedben, különösen a tavalyi év elején mennyivel jobban teljesítettek a jobb ESG besorolási célokat tartalmazó portfóliók. Hozzáteszem, hogy egyre több egyébként ez az elemzés is, amely kapcsolatot mutat egy-egy ESG szempont, tehát az ESG rating, vagy az ESG teljesítmény alatti, vagy azokat meghatározó mutatók alapján történő elemzés, és a jobb részvénypiaci szereplés között. Tehát mondjuk mit tettek ez alatt? Például a jó vállalatvezetésű vállalatok, ahol mondjuk az alsó decilis 2%-kal rosszabban teljesít, mint a felső decilis. Az elégedett és küldetéstudatos alkalmazottakkal rendelkező vállalatok. Itt egyébként a különbség még nagyobb is lehet, mint a 2%, az innovatív vállalatok, stb. Stb. Tehát itt a kérdés talán már nem is az, hogy jobban teljesítenek-e azok a cégek, amelyek jó ESG besorolásúak, hanem az, hogy melyek azok, ahol ez a jó ESG teljesítmény még nem terült beárazásra.
Akkor egy lépést hátra, kettőt előre alapon, mielőtt belevágunk az ESG részletesebb tárgyalásába, mind a befektetők, mind a vállalatok szemszögéből. Tudnál nekünk egy kicsit mesélni arról, hogy mi a te szerepköröd a londoni tőzsdénél, mivel foglalkozol pontosan?
Igen, nagyon szívesen. Ahhoz, hogy ezt át tudjam mondani, igazából azt kell tudni, hogy a londoni tőzsde három komolyabb üzletággal rendelkezik. Az egyik az adatszolgáltatás és információszolgáltatás, és ebbe tartozik bele két nevesebb márka is. Az egyik a FTSE Russell, mint indexszolgáltató, illetve a Refinitiv, amely ugye a Reuters, Thomson Reuters alapokra nyúlik vissza, mint adatszolgáltató. Tehát ez ugye az adatszolgáltatási divízió, van a tőkepiaci divízió, amely tulajdonképpen ugye a kibocsátás és a másodlagos kereskedés. Itt is komoly zöld területek vannak, mint a zöld kötvények, illetve a zöld vállalatok megjelölésű területek, és maga van a kereskedés utáni tulajdonképpen clearing, tehát clearing szolgáltatások. És amihez én nagyon komolyan kötődöm, az maga az információ, adatszolgáltatás és index területek. Én annak a divíziónak vezetem az értékesítési stratégiáját fenntarthatósági finanszírozási befektetések területén, tehát azokkal foglalkozunk, hogy magukat vagy a jelentő vállalatokat, vagy pedig a befektetőket, vagy pedig a zöld finanszírozásra foglalkozó bankokat hogyan tudjuk segíteni adatokkal és különböző eszközökkel, hogy azt minél hatékonyabban meg tudják valósítani.
Hogyha az ESG-vel kapcsolatban egyébként nekem mindig az az érzésem, hogy azért a hazai közönség számára ez még nem egy igazán ismert terület, vagy még csak most ismerkednek vele sokan. Mi a lényeg ennek a megközelítésnek? Minek köszönhető, hogy egy hárombetűs mozaik szó ennyire népszerű legyen, és miért inkább Európában terjedt el? Azért általában ahhoz szoktunk hozzá, hogy inkább az Egyesült Államok jár a pénzügyi innovációk terén.
Igen, tehát most a népszerűségnek az alapjairól azért pár dolgot említeni, hogy mik azok a faktorok, amik ezt népszerűvé teszik. Ugye egyrészt az, hogy a klímaváltozás, illetve a környezeti változások már egyre inkább láthatóak így az általános lakosság felé, akik ugye egyre nagyobb nyomást helyeznek így politikai oldalról a működésekre. És ennek következtében ugye a szabályozási környezet is egyre részletesebb, egyre szélesebb körre terjed ki. Mindannyian tudjuk, hogy a szabályozási környezetnek azért fél évtized kell ahhoz, hogy komolyan kiforjon. Mivel Európában ez itt kezdődött el először, így a Sustainability Action Plan oldalról, ezért van az, hogy itt talán ez a terület erősebb. A harmadik szempont ugye az, amit az elején kérdeztél, hogy ez pénzügyileg megtérül-e. Egyre több bizonyíték van arra, hogy ez pénzügyileg megtérül. Mind ugye befektetői oldalról, mind pedig vállalati működtetési oldalról. A vállalati működés oldalról két nagyon fontos szempont van. Az egyik ugye a maga a bottom line, tehát a maga profit oldal, amelyben nagyon komoly szerepet játszik, főleg a nagyvállalatok szempontjából a finanszírozásnak a költsége, amely egyre nagyobbnak tűnik akkor, hogyha nincsenek figyelembe véve fenntarthatósági szempontok. A másik irány pedig főleg így ugye ez a corporate purpose, tehát ez a céges értékek, illetve maga az ellátási láncban való részvétel révén magát az árbevételt is jelenti. Tehát, hogyha mondjuk te egy olyan cég vagy, amely egy ellátási láncnak a közepén vagy, és mondjuk nagyon-nagyon nagy a versenytársi környezet, és te mondjuk ESG vagy fenntarthatósági szempontból hátrébb sorolódsz, mint a versenytársaid, akkor könnyen ugye áthelyeződhet rólad a hangsúly máshova, akkor pedig, hogyha a bizniszt elveszted, akkor ugye kb. A cégedet is bezárhatod. Van még két dolog ezzel kapcsolatban, az egyik a COVID. A COVID-nak rendkívül komoly gazdasági hatásai voltak, ugye ez különböző társadalmi osztályok, meg társadalmi területek különbözőképpen érzékelték. Minden esetre számok mutatják, hogy maga a COVID hatás 2020-ban körülbelül háromszor akkora volt, mint a 2009-es gazdasági visszaesés a nagy pénzügyi válság idején. Emiatt ugye már tavaly megjelent egy csomó olyan politikai állásfoglalás, meg kinyilatkozás, ami ezt az gazdasági újjáépítést és a fiskális irányvonalakat a fenntartható irányba terelte, ami mondjuk nagyon jó hír mindazoknak a szereplőknek, akik ebbe eddig belépni kívántak, de tulajdonképpen nem látták a szélesebb politikai hátteret és támogatást ehhez. Az ötödik pedig az, hogy több adat van, ez nem csak a tradicionális adatokat jelenti, hanem ugye ezek a satellite imagery, a különböző alternatív adatforrások mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy igazából egyre színesebb, egyre tágabb képet kapjanak valakinek a fenntarthatósági szemszögeiről. És akkor kérdezted még az USA-t versus Európát, illetve hogy Európa miért vezet, így azt az egyik a szabályozói környezeten szerintem elmondtam. Az USA az azért eléggé két oldalú. Egyrészt szerintem nagyon komoly különbségeket kell tenni, illetve szét kell választani ugye a föderális szintet, illetve az állami szintet. Megkockáztatnám, hogy Kalifornia legalább annyira elő, vagy talán előrébb is van, mint Európa különböző fenntarthatósági szempontokból. Tehát mondjuk ugye mostanában a zöld hidrogén egy komoly szerepet kapó terület, rendkívül helyesen. Ott, hogyha azt nézem, hogy hidrogén töltőállomások összesen kb. 45-46 van az USA-ban, ebből 43 van Kaliforniában. Tehát így látható, hogy milyen szintű ez a tulajdonképpen ez a föderális eltérés. Értelemszerűen egy klímaváltozást tagadó adminisztráció nem nagyon segített ugye az Obama kormány után, most pedig ugye a Biden adminisztráció komoly lépéseket tesz előre azt, hogy tulajdonképpen ezt a szabályozási környezeti lemaradást, ezt azért behozza. És Ázsiát sem szabad elfelejteni, mert ott is nagyon komoly munka zajlik, főleg így Szingapúr, Japán, Hongkong vezetésével, meg ugye ebbe azért belecsatlakozik Ausztrália is, akik ugyanúgy, mint Európa, különböző ugye taxonómiákat, közzétételi szabályozásokat próbálnak kidolgozni.
És mi a helyzet mondjuk itt Magyarországon vagy Kelet-Európában, mint hogyha itt még annyira nem terjedt volna el széles körben, mint ha már látszana egy kis mozgolódás, ugye például a budapesti értéktőzsde március végén adta ki az ESG útmutatóját, ami segít a bétes kibocsátóknak és más hazai vállalatoknak is eligazodni ezen a területen, de mint hogyha még egyelőre nem látszana, hogy mondjuk a hazai befektetők annyira tolonganának a magas ESG pontszámú vállalatokért, hogy ennek mi lehet az oka, érdektelenség, nem sikerült őket megszólítani, nincs elég hazai kínálat, vagy ez már kialakulóban van, és csak időkérdés, hogy mondjuk berobbanjon itthon is?
Szerintem egyébként így minden együttvéve, most ugye a régió az azért abból a szempontból kicsit különlegesebb, hogy azok a faktorok, amit említettem, az mind úgymond kisebben jelentkezik. Ugye az is nagyon fontos, hogy ez az ESG, ez a fenntarthatósági oldalnak ugye több motivátora, illetve elősegítője van, és az egyik legfontosabb ebből a szempontból, amit ugye már tettem ugye a pénzügyi, vagy a finanszírozási költségek révén, az maga az, hogy a befektetéseknek az iránya, tehát az investment management, asset management irány. Ugye ők azok, akik ugye ezeket a hatalmas alapokat mozgatják, és ugye az ő szempontjaik, illetve az ő nyomásgyakorlásuk, ugye a BlackRock az sokszor előkerült már, így a Sense of a Purpose, Larry Fink, stb. Tehát mit akarok ezzel mondani? Ez az, hogy akik benne vannak, ugye a nagy market cap, tehát a nagy pénzi kapitalizáció vállalatok, amelyek sok befektetésnek képzik részét, sokkal komolyabb figyelmet kapnak. Most például csak egy példa, most nem néztem meg teljesen konkrétan a régióra, de azt tudom, hogy magyarországi cégek közül a mi adatbázisunk 5-6 céget tartalmaz, miközben kb. 12 000 cégről tartalmaz adatot az adatbázis. És ugye sok ugyanilyen kis számosságú a régiós piacoknak is a lefedettsége. Ez ugye nem feltétlenül az, ami nem, hanem ugye a befektetői érdeklődés is sokkal kisebb, tehát mindenféle adatszolgáltatói figyelem az a nagyok felé irányul. Tehát míg mondjuk egy Exxon Mobil komolyan félhet attól, hogy ugye a részvényesi gyűléseken komoly támadás éri a menedzsmentet, addig ugye ettől a magyar vállalatok nagy részének nem kellett tartania. Tehát ez a motiváló faktor, ez szerintem hiányzik, vagy nem volt olyan nagy, és ezt most fogja felváltani az a szabályozói környezet, amely tulajdonképpen ezt az egészet kötelezővé teszi, és az egészet így inkább köztudatba helyezi.
És tudsz esetleg olyan konkrét példát, akár nyugati példát is, ahol a, mondjuk esetleg az ilyen részvényesi meetingen megtorpedóztak valamit a tulajdonosok a vállalatvezetéssel kapcsolatban, azért, mert mondjuk ezt az ESG követelményt nem teljesítették, vagy nem tetszett nekik?
Igen, számos ilyen példa van amúgy. Számos ilyen példa van, az Exxon Mobil az például egy ilyen példa. Több, tehát ezek a klímajellegű dolgok, illetve ugye a szociális oldalról, tehát a social területen lévő cégkultúra, illetve a vállalatkormányzás területeken nagyon komoly ilyen torpedózások voltak. Erre most már komoly adatbázisok is vannak, mert van erre egy az európai szabályozás, sajnálom, nem mondjam a rövidített nevét, de tulajdonképpen azt arra kötelezi az investment managereket, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy aktív vagy passzív oldalról, de tulajdonképpen használják ki a befektetéseik révén előálló, úgymond szavazati jogaikat. Vannak különben nagy szereplők, a Vanguard, a BlackRock és más szereplők, akik egyébként lobbyerőt is képeznek, tehát tulajdonképpen együttesen lépnek fel, hogy meglegyen a megfelelő szavazati arány. Tehát itt ez egy nagyon komoly területté válik, ez a shareholder engagement terület, ami nagyon komolyan növekszik is, tehát tulajdonképpen hiszem 2018-hoz képest 2020-ra megduplázódott a fő ugye befektetési, vagy hát alapoknál lévő ilyen kollégáknak a száma.
És mondjuk, tehát ugye azért elég komplex pontozásos rendszer ez az ESG, hogy befektetőként hogyan lehet mondjuk eligazodni, mert ugye például a Refinitivnél tudom, hogy több mint 180 szempontból méri a vállalatok teljesítményét, 10 különböző környezeti, társadalmi és vállalatirányítási témából, és ezeket sűrít össze ugye egy pontszámba az ESG, és akkor még ugye nem is említettük, hogy ugye ahány ház, annyi szokás igazából, hogy mik azok a tényezők, amikre mondjuk a legjobban kell odafigyelnie annak, aki szeretne ezzel a területtel foglalkozni befektetőként.
Hát igen, az elsődleges tanácsom az lenne, hogyha valaki egy ESG ratinget lát, akkor mindenképpen olvasson utána, hogy az miből jön össze. Mondjuk itt csak egy párat említve, ugye különbségek adódhatnak abból, hogy milyen a felhasznált információ jellege, tehát hogy mondjuk kérdőív alapú információgyűjtés történik, ami évről évre változhat, vállalati közzététel alapján történő gyűjtés történik, vagy esetleg ugye hírek és szociál és tweetek alapján történik az ESG rating. Van-e, milyen az értékelés módja abszolút, tehát ugye mindegy, hogy milyen iparági a cég, azonos a rating rendszer, vagy pedig relatív, tehát mondjuk iparágon belüli az értékelés, milyen a vizsgálat jellege, tehát mondjuk azt vizsgálják-e, hogy amit mondtam neked, hogy mi a profilja a cégnek, tehát hogy milyen területekről szerzi a bevételét. A másik, ami egyébként a legnépszerűbb, az, hogy hogyan működik. Hogy csak az ESG, tehát csak az ESG-nek egy részét veszi figyelembe, vagy teljes lefedettséget nyújt, tehát az ES és a G oldalt is vizsgálja. Van-e elemzői beavatkozás, tehát van-e olyan, hogy nem csak egy képlet működteti magát a ratinget, hanem külön elemzői vélemény is belekerül. és ugye ennek mekkora a transzparenciát, tehát ezzel kapcsolatban mennyire nyílt a maga az adatszolgáltató. Tehát látod, hogy ez, igen, ez rendkívül komplex, és amúgy ez egy komoly kihívást is jelent az iparág számára, hogy így a wealth management területen ezt hogy lehet úgy összehozni, hogy tulajdonképpen ne vesszen el a kis befektető, de ugyanakkor értékelni is tudja azt, hogy az most az ő szempontjából ez egy klímasemleges terület, vagy egy, tehát egy klímajavító befektetés szolgáltatás, vagy erősen fókuszál valami olyan területre, ami neki fontos. Tehát ez egy nem egyszerű, sajnos nem egyszerű dolog, itt mindenképpen olvasni kell, és el kell olvasni a kisbetűs részt, sajnos, főleg így az elején. Persze emiatt ugye ez a fájdalom, ez azért érzékelhető több oldalról is, ezért a tavalyi év végén, vagy az idei év elején ugye felröppent az a hír, vagy kijött az a kezdeményezés a francia és a holland regulátor oldaláról, hogy szükség lenne egy ESG rating standardizációs folyamatra. Tehát valószínűleg itt ebben az irányba elkezdődnek lépések, de addig is, ameddig ez megtörténik, itt tényleg azt javasolnám mindenkinek, aki ezzel akar foglalkozni, hogy azért, mert rajta van a leíráson, hogy az ESG az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kisbefektetői szempontból, vagy a befektetői szempontból tényleg azokat a területekre fókuszál, vagy veszi figyelembe, amelyek fontosak.
Ugye nekem alapvetően akkor mindig az jut eszembe, hogyha mondjuk ránézek a, ugye mondjuk a magas ESG pontszámú vállalatot mondjuk próbál valaki keresni, mert ugye akkor feltételező, hogy ez jobb befektetés, vagy jobban teljesíti ezeket a kritériumokat, hogy azért láthatóak ezek között mondjuk ilyen dohányipari, vagy olajipari vállalatok is, most ilyen konkrét a példát emlékszem, hogy a Philip Morris, a Shell vagy a BP-nek is elég magas pontszáma van. Nem pont ezeknek kellene mondjuk alacsonyabb pontszámot kapniuk a tevékenységükből kifolyólag?
De mondjuk, hogy a tevékenységből kifolyólag vizsgálnánk őket, akkor igen. De ugye, tehát amikor egy portfólió elkészül, akkor ugye tulajdonképpen az az első lépés, hogy te tevékenység alapján ki akarsz-e szortírozni vállalatokat, vállalatcsoportokat. Tehát nem tudom, nem fektethet pornográfiába, fegyverekbe, dohányipari cégekbe, stb. Tehát ezzel kilőheted azokat a cégeket, amik úgymond a te szempontodból nem megfelelőek, vagy bárki, vagy a befektetői szempontból nem megfelelőek. Viszont, hogyha benne hagyod, akkor igazából neked az a fontos, hogy minden területről, amiben befektetsz, tulajdonképpen a legjobb, és úgy a ESG szempontból ugye a leginnovatívabb vállalatokat tedd be. Tehát, hogyha te mondjuk hiszel abban, hogy vagy úgy érzed, amit egyébként teljes mértékig el lehet fogadni, hogyha most masszív kifektetés, vagy hát befektetés kivonás történne mondjuk az olajipari cégekből, akkor ez körülbelül ugyanakkor a gazdasági összeomláshoz vezetne, mint hogyha nem teszünk ellenünk semmit, mert jelenleg nincsen olyan technológia, amely azt mondjuk gomnyomásra ki tudná váltani. Tehát, hogyha mondjuk neked ez a hozzáállásod, hogy te miatt mondjuk befektetsz ilyen jellegű cégekbe, akkor te ugye azokba a cégekbe akarsz belefektetni, akik ebből a saját iparágukban a legjobban teljesítenek ESG szempontból, mert valószínűleg akkor nekik van erre egy programjuk, hogy hogyan fogják az átmenetet megvalósítani, hogy mi van az átmenet végén, elkötelezettségük van arra, hogy mondjuk ugye ehhez a net zero-hoz hozzájáruljanak azzal, hogy kibocsátást csökkentenek, vagy elnyelőket építenek. És ugyanúgy, hogyha mondjuk a Philip Morris, mondjuk én nem dohányzom, tehát mondjuk nálam az, te tudod, megelőzési kampányokat vezetnek mondjuk egy más dohányipari céghez képest, olyan dohányt használnak fel, ami kevésbé tehát károkozó, vagy olyan filtereket tesznek bele, amik erre is figyelnek, onkológiai programokat támogatnak, stb. Tehát ebből a szempontból, ugye, hogyha már alapvetően befektetsz egy szükséges rosszba, vagy befektetsz egy rosszba, akkor is egy olyanba szeretnél fektetni, aki legalább lépéseket tesz az irányba, hogy mondjuk a káros, társadalmilag káros folyamatokat valamilyen szinten megszüntesse, vagy segítse.
Hát, Világos, és mondjuk mi a helyzet, egy kicsit ilyen szürke területnek tűnik mondjuk ilyen szempontból az atomenergia, vagy a földgáz, hogyha használnak ilyen széndiokszid leválasztás technológiát, ugye pont az EU-ban is egy vita zajlik azzal kapcsolatban, hogy ezek fenntartható befektetésnek minősíthetőek-e. Ezeknek a szektoroknak szerinted van helye, lehet helye egy ESG portfólióban?
Ez egy nagyon bonyolult kérdés, és szerintem itt mindenképpen hivatkoznék arra a disclaimerre, amit az előbb, vagy az adás elején mondtál, hogy ez egy személyes vélemény. Én azt tanultam meg, főleg így a fenntarthatósági folyamatok kapcsán, hogy ez mindenképpen realistán kell nézni a dolgokat. Tehát realizmus az, hogy az atomenergiánál tisztább energia miközben működik, nincs. Azt is realistán kell figyelembe venni, hogy a megkeletkezett nukleáris hulladék kezelése az nagyon komoly gondokat okoz. Azt is tisztába kell venni, hogy ameddig nincs probléma, addig tényleg tiszta, de ha van, akkor nagy probléma van. Tehát Csernobil, ugye Fukushima, ez mind olyan példánál. Tehát ezeket a szempontokat figyelembe kell venni. Ugyanúgy a netgáznál, ami ugye fontos, az, hogyha mondjuk beszélünk a hidrogénről, amiért mondjuk ennek a relevanciáját látják, az mondjuk, tehát a netgáznak ugye két szempontja van. Egyrészt az, hogy sokkal kevésbé CO2 intenzívebb, mint mondjuk más fosszilis tüzelőanyagok, tehát úgymond, hogyha önmagába égeted el, akkor kevésbé mondjuk kártékony, mint a szén. A másik oldala a netgáznak pedig az, hogy ugye átmenetet jelentene a hidrogén gazdaságba úgy, hogy a hidrogén előállításának tulajdonképpen különböző színei vannak, amiből a netgáznak van egy-két színe. Tehát, hogyha a hidrogén előállításról beszélek, akkor van a szürke, barna, stb., ami különböző fosszilis energiahordozóknak a reformációjával történik. Van a kék, ami tulajdonképpen a netgáznak a reformációja, de hozzátesznek egy széndioxid elnyelő technológiát, és van a zöld, ami teljesen más technológiával, tehát tulajdonképpen a víz elektrolízisével nyeri ki a hidrogént. Na most én a netgáznak elfogadom az átmeneti oldalát, azonban azt figyelembe kell venni, hogy szerintem kék kevésbé létezik, mint zöld. Tehát maga az elnyelő technológiák, én tudomásom szerint, persze aztán várom a hallgatói véleményeket, sokkal, sokkal fejletlenebb állapotban vannak, mint mondjuk az elektrolízis, tehát maga a zöld hidrogén előállítási technológiák. Tehát most nem tudom, hogy nekem most egy igen-nemmel kellene válaszolnom a kérdésedre. Én mindenképpen mondanám, hogy itt azért nemzetgazdasági érdekek is és kerüljenek figyelembevételre. Most például csak egy adalék, ugye fejlesztünk, vagyis mi is, ugye nekünk is megvan a saját atomenergia programunk. Olvastam, hallottam forrás megjelölés nélkül olyan cikkezéseket, ami azt mondja, hogy a globális felmelegedéssel és a Duna vízállásának a csökkenésével komoly gondokat okozhat Paks hűtése. Tehát ezek szintén ugyanolyan szempontok, amit ugye nem lehet csak úgy izoláltan vizsgálni, tehát mondjuk ha Magyarország nincsen olyan földrajzi helyzetben, hogy mint mondjuk a közép, mint mondjuk Ausztrália nyugati része, vagy mint mondjuk a Közel-Kelet, ahol hatalmas napsütéses, tulajdonképpen kietlen területek vannak. Nálunk azért fontos az is, hogy ugye helygazdaságos legyen maga az energiatermelés. De ugyanakkor, hogyha az atomenergiát veszük figyelembe, akkor azt is figyelembe kell venni, hogy technológiák, hogy oldható meg egy olyan egyszerű folyamat, mint mondjuk a hűtés. Én rendkívül hiszek a zöld hidrogénben. Nagyon, amiért hiszek benne, az, mert egyébként egy megoldható maga az ellátáslánc úgy, már jelenleg is vannak olyan technológiák, hogy teljesen zöld, tehát hogy széndioxidmentes legyen, tehát az előállítás, maga a szállítás, és ugye maga a felhasználás, tehát mondjuk az előállítás oldalon az elektrolízis, a szállítás oldalon akár a zöld anónia, amivel már a Haber-Bosch technológiát is ki lehet váltani, és ugye a felhasználási oldalon a fuel cell, ez egy egyébként egy rendkívül hatékony működési forma, és tulajdonképpen egy olyan motor, ami hidrogénnel működik, és vízgőzt bocsát ki. Most nagyon egyszerűen, most remélem a szakértők majd nem kötnek belém, de emiatt a hidrogén rendkívül jó üzemanyagnak tűnik. A legfontosabb kihívás, amit azzal kapcsolatban meg kell oldani, hogy tulajdonképpen egy olyan kommoditivá váljon, mint mondjuk az olaj. Tehát, hogy a maga a termelés és a felhasználás elválasztható legyen egymástól lokáció szempontból.
Az ördög ügyvédjét játszva, számos ESG alapnál láttam azt, hogy a befektetések között ugye van sok mondjuk elektromos autós cég, például a Tesla, meg ugye a nagy technológiai cégek, az Apple, Google, Amazon, Microsoft, hogy felmerül a kérdés bennem legalábbis, hogy azért teljesítenek jól ezek az alapok, mert ESG megközelítést használnak, vagy azért, mert a technológiai cégek és az elektromos autók amúgy is jól mennek. Tehát mondjuk mi lesz, ha mondjuk ez a trend megfordul.
Igen, wow, ez egy tényleg egy nagyon jó kérdés. Itt ugye előtérbe kerül az a szempont, amit így kérdeztél, hogy vagy itt az elején beszéltünk ugye a ratingekkel kapcsolatban, hogy mondjuk magát a végterméket veszi figyelembe, vagy a folyamatot, ahogy ezt előállítják. És ugye mondjuk azért, tehát például a Tesla attól függően, hogy melyik szempontot választott, tehát végtermék szempontjából még nagyon jó cégnek számít, ugyanakkor tudjuk a különböző tweetekből, meg a különböző hírekből, hogy mondjuk vállalatkormányzási szempontból, előállítási szempontból nem a legjobban teljesítő vállalat, hogyha így próbáljuk a kérdést megközelíteni. Tehát itt ez, és pont így a folyamat, tehát maga a végtermék az jó, a folyamattal van egyébként a rendkívül sok kihívás, ugyanis maga a battery technológia, az olyan anyagokat kíván, amelyek tulajdonképpen körülbelül ugyanolyan végesen állnak rendelkezésre, tehát amelyek végesen állnak rendelkezésre, és amelyeknek tulajdonképpen a túlbányázás szintén komoly gondokhoz és károkhoz vezethet azokon a területeken, azt elvégzik. Tehát ebből a szempontból szintén személy szerinti vélemény. Nem hiszem, hogy a battery az teljes társadalmi szélességet fog elérni, mint felhasználási terület, mert egyszerűen a bele szükséges alapanyagok ezt nem teszik lehetővé, miközben mondjuk a zöld hidrogén ezt lehetővé teszi. Tehát ez az egyik. A másik, ez, és ez már talán jobban is látszik, mikor történt, aztán tavaly októberre óta zajlik az a folyamat, hogy ezek a nyersanyagok, amik a battery állításhoz kellenek, ezek pont amiatt, mert limitált módon állnak rendelkezésre, eléggé megdrágultak, emiatt fölborították ennek az egész ellátási láncát, és komoly költség oldali nyomást helyeznek az ezeket előállított cégekre. Tehát ez már tulajdonképpen, hogyha úgy mondanám, ez már lehet, hogy egy első óvaintő jel.
A befektető oldal csak az érve egyik oldala az ESG-vel kapcsolatban, a másik az a vállalati. Ugye például ifjabb Csikán Attila, az Alteo vezérigazgatója és a BCDH elnöke úgy fogalmazott nemrégen, hogy egy nagyon komoly lehetőség a fenntarthatóság, de egy kötelezettség is, és azt gondolom, hogy nagyon komolyan lemarad az a vállalat, amelyeknek nincsenek ezekre az újfajta kihívásokra válaszai. Neked mi a véleményed ezzel kapcsolatban? Mit jelent az ESG térnyerése a vállalatok számára? Milyen lehetőségek és kötelezettségek adódnak a vezetés számára?
Igen, visszatérnék azokra a faktorokra, amit az elején említettünk, tehát ugye itt a vállalatok szempontjából, mint ugye az ESG-nek hatása lesz az ellátási láncban való részvétel révén ugye az árbevételi oldalra, illetve a másik pedig a finanszírozási költség oldalra is, tehát úgymond így a végén a profit oldalra is. Tehát meg ugye, ahogy említetted, egyre inkább erősödnek a közzétételi követelmények is, tehát a BÉT-nek az ajánlása, ami egyébként ugye párhuzamos a úgynevezett Non-Financial Reporting Directive-vel, ami egy európai kezdeményezés, amit egyébként most áprilistól átalakítottak CSRD, tehát Corporate Sustainable Reporting Direktívává. Tehát még inkább hangsúlyozták, hogy ezeken a területen információkat kell közölni. Hogyha én mondjuk ezt a folyamat oldaláról, tehát az, hogy kell, vagy azért, mert ez a vállalatnak az alapvető jóléte, vagy azért, mert ez egy regulációs követelmény, az már tulajdonképpen nem kérdés. Itt igazából a hozzáállás a kérdés, és az, hogy ez az egész, ez hogy zajlik le. Tehát, hogyha én mondjuk így ilyen közzététet néznék, mondjuk vállalati folyamat szempontjából, akkor azt mindenképpen meg kell említeni, hogy a közzététel az nem lesz tökéletes az első évben, tehát ez egy több éves folyamat, és egy elég komoly tanulási folyamattal jár együtt. De hogyha le akarnám mondani, akkor mondjuk az első lépés ugye ebből a szempontból az állapotfelmérés lenne ezeken a különböző ESG szempontok alapján, vagy fenntarthatósági szempontok alapján. Itt amúgy van ez a kettős materialitás is, meg kell nézni, hogy melyik azok a területek, amelyekre a vállalat működése komoly hatást gyakorol, fenntarthatósági szempontból, illetve melyik azok a kockázatok, amelyek a vállalatnak a pénzügyére komoly hatást gyakorolnak. Példa, tehát az elsőre ugye az a példa, hogyha te mondjuk legyártasz az inget, és mondjuk különböző gyártási technológiákat használsz, akkor annak az milyen vízfelhasználással jár, mondjuk. A második pedig ugye az a tény, hogy neked mondjuk a gyárad olyan területen van, amely mondjuk növekvő hurikán kitettségű, az ugye a te pénzügyi kockázatodat jelenti, tehát ez a kettős materialitás fogalma. Tehát ennek a mentén kell egy állapotfelmérést végezni, tulajdonképpen ez a kezdeti lépés, és annak alapján, amit az kihoz, ugye, vagy tehát valami felelősebb működési programot kéne meghatározni, ami mellé különböző támpontokat és célpontokat helyez maga a vállalat, és ezeket így együttesen közzéteszi. Majd ugye, hogyha ez megtörtént, akkor tulajdonképpen bele kéne kerülni egy valami adatbázisba, hogy egy ratinget kapjon, és majd az alapján tulajdonképpen egy komoly benchmarking is elvégezhető, tehát hogy mondjuk a MOL vagy az Alteo a különböző peer-ökkel kapcsolatban, meg szemben, hogyan teljesít egy-egy folyamati oldalról. És ugye ez egy ilyen rekurzív folyamat, tehát ezt folyamatosan figyelni kell. Itt, ami a probléma, még láttam, hogy levegőt, vagy hallottam, hogy levegőt, hogy a négyes, tehát a közzétételi oldalnál ugye nagyon komolyak a félelmek, tehát egyrészt ugye az, hogy sokan azért nem akarnak közzétenni, mert azt gondolják, hogy amit közzétesznek, az nem lesz elég jó, és ugye lejutnak a lista aljára. Ez azért számos szempontból már, tehát számos metodológiában egy ratingnél különben ez értékelve van, ha valaki több információt közöl magáról, mint ami abszolút minimum. Tehát ebből az oldalból pipa a több jelentés. A második, az oldal, amit te kérdeztél, hogy a ratingek mi alapján működnek, tehát mondjuk célsz, meg ugye mik azok a standardok, ami alapján neked riportolnod kell, tehát hogy hogyan, tehát hogyha valami jót teljesítesz, akkor azt igazából hogyan teszed úgy a közvélemény elé, hogy az tényleg ugye nem felkapott, mert az nem jó szó, de hogy tényleg beemeljék az értékelési környezetbe.
És nekem igaz az érzésem, hogy még azért a nyugati országok már valószínűleg előrébb járnak ebben a tekintetben, vagy ott már inkább bejáratottnak tűnik a fenntarthatóság, vagy ESG riportok készítése, hogy ebben a tekintetben mondjuk a hazai vállalatok hogyan állnak, vagy mivel lehetne őket ösztönözni arra, hogy aktívabbak legyenek ezen a területen, mi a legnagyobb akadálya, ami mondjuk visszatartja akár a tőzsdén jegyzett cégeket, vagy azok, akik ezzel kapcsolatban szeretnének fejlődni.
Először egyébként azt mondanám, hogy én nem feltétlenül gondolom azt, hogy a külföldi jelentéstétel jobb, mint az itthoni. Én tagja voltam a a Zöld Béka Bizottságnak, amely ugye értékeli a magyarországi CSR riportokat, és olvastuk az Alteo jelentését, és nekem rendkívül tetszett, tehát egy nagyon jó hozzáállású, modern, vizualizált jelentés, és benne vannak azok a szükséges számadatok, amelyek a különböző standardokhoz legalább alapszinten kellenek. Tehát ebben elég sok CSR jelentést olvastunk, és úgy érzem, hogy minőségében nincsen, tehát nincsenek szerintem komoly lemaradások. Hát ahogy mondtam, hogy mondjuk az ExxonMobil nem jelent CO2-t, az mondjuk most ez nem ennyire erős, de azért, hogy mondjuk minőséget mi határozza meg, hogy mennyi adatot közölsz magadról, meg hogy tulajdonképpen hogy támasztod alá, és milyen programokat indítasz, és azok mennyire érthetőek, és mennyire meggyőzőek a közvélemény számára, meg a befektetői kör számára. És szerintem ez Magyarországon nem feltétlenül minős, tehát ebben nincs minőségbeli különbség. Szerintem a két kihívás az ugye az, hogy aki ezt a jelentéstételt teszi az Magyarországon, az nem feltétlenül érzi ennek a pozitív hatásait, amivel kapcsolatban mondtam ezt, az ugye az, hogy a Magyarország, illetve a régiós piacok olyan kicsi befektetési hányadot képeznek jelenleg a nagy befektető társaságoknál, hogy ugye az általános adatfelvételbe ezek nem kerülnek be. Tehát ugye az elsődleges cél az az lenne, hogy maga a cég, aki ezeket az adatokat közzéteszi, az mondjuk kihasználna mondjuk ilyen digitális platformokat, például a londoni tőzsdének is van amúgy, amin keresztül mondjuk jelenteni tud, és ami alapján mondjuk ratinget tud kapni a cégére. És ezáltal ugye bekerült tulajdonképpen a pénzügyi piacok figyelem körébe. A másik dolog, ami szerintem mindenképpen fontos, és ezt az is sok helyen probléma volt, hogy ha a jelentéstétel magyarul történik, az kerül belül olyan a nemzetközi piacok szempontjából, mintha nem létezne. Tehát én mindenképpen, hogyha valamit javasoltok, akkor az mindenképpen az lenne, hogy angolul is legyen jelentéstétel. A harmadik pont, ami szerintem szintén fontos, ugye tehát a különböző befektetési társaságok különböző standardokat vesznek figyelembe, tehát itt van mondjuk a SASB, van a TCFD, meg mondjuk még hat másik, és mondjuk nem árt, hogyha a közzétevő cég ezekkel tisztában van, és mondjuk legalább a kettő legnagyobbra valami táblázatos közzététel tenne, tehát hogy mondjuk a SASB szempontból ilyen mondjuk így kezeljük a számunkra materiális, fenntarthatósági oldalról materiális területeket, TCFD oldalról meg ugye külön ki lenne írva, hogy igen, van belső CO2 árazási folyamatunk, igen, a belső CO2 árazása tonnánként az ennyi dollár, vagy ennyi forint, vagy valamennyi, tehát hogy igazából, hogy ez könnyen feldolgozhatóvá váljon ugye a piaci szereplők számára. És itt nem feltétlenül beszélek arról az ellátásláncról, hogy csak ugye adatszolgáltatón keresztül jutnak el ezek az adatok a befektetői körhöz, tehát csomó befektetési társaság maga is gyűjt adatokat, és hogyha ők ezt teszik, akkor ugye ez egy nagyon nagy könnyítés az ő számukra is.
Igen, azt szerintem nagyon fontos, hogy említetted, hogy ugye a magyar vállalatok akkor ebből a szempontból egyáltalán nem biztos, hogy el vannak maradva mondjuk a nagyobb nyugat-európai cégekhez képest. Tehát hogy lehet, hogy ez csak esetleg egy rossz feltételezés sokak szempontjából. Emlékszem, hogy említetted egy nemrégen megrendezett V4 ESG konferencián is, hogy egy ilyen IFRS-hez hasonló keretrendszer kialakítása is célszerű lehetne mondjuk a vállalatok számára, mert különben elvesznek a sok szabály és keretrendszerben. Itt most csak a hallgatóknak mondom, hogy az IFRS az ugye a nemzetközi pénzügyi beszámolási standard, tehát gyakorlatilag egy olyan keretrendszer, ami egységet biztosít a vállalatok számára egy beszámoló készítésében, és akkor a befektető szemszögéből ugye könnyebb összehasonlítani A vállalatot B vállalattal, és nem kell mondjuk egy országnak a sajátos rendszerét ismerni, hogy mondjuk ezt hogy lehet-e megvalósítani az ESG szempontjából.
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és egyébként már vannak erre folyamatok, tehát például tavaly novemberben azt hiszem, ami hot standard, a CDP, ugye az Integrated Reporting Council, aztán a SASB, és meg a GRI is kiadtak egy szándéknyilatkozatot, hogy a standardjaikat megpróbálják úgymond közelebb hozni egymáshoz, hogy ez mondjuk egy ilyen komprehenzívebb, egyszerűsítettebb riportolást tegyen lehetővé. Ezt egyébként követte a SASB-nak és az IARC-nak a tulajdonképpen az ilyen egyesülési bejelentése is, tehát ők mondjuk egyesülnek és kialakul ez a Value Reporting Foundation, amely ugye már ezt a standard, vagy ezt a standard prolifikációt próbálja egy kicsit csökkenteni, illetve hát limitek közé helyezni. És amit mondtál, ugye ez az IFRS, ez egyébként ez rendkívül gyorsul, ez egy nagyon gyorsuló folyamat. Ez szerintem fél éve vagy egy éve ez csak egy felvetés volt. Most így a legutóbbi egy hete volt az Európai Bizottságban ez a CSRD konferencia, ahol ez a terület is előkerült, és ugye, tehát ugye tehát most azért egy oldalmondatot így mondanék, ez az NFRD, meg ez a CSRD, tehát ugye ez a nem pénzügyi jelentések területe, illetve a fenntartható működéssel kapcsolatos jelentéstétel, amivé ez az egész alakult. És ugye a nem pénzügyi jelentések azok elég nagy szabadság, tehát az első generációs jelentési vagy közzétételi kötelezettség elég nagy szabadságot adott, hogy mondjuk a cégek hogyan riportolnak és mit riportolnak. Ebből kifolyólag az eredményessége az eléggé kétségbejtő volt. Így kialakult az a nézet, hogy ugye meg kellene mondani a cégeknek, hogy mondjuk akár iparági alapon, hogy melyik területek azok, amikről mindenképpen jelenteniük kellene. És akkor itt jönnek be ilyenek, mint mondjuk az IFRS, hogy tulajdonképpen legyen az Európai Unió és a CSRD, amely mondjuk irányítja mondjuk az IFRS, tehát melyik gyorsabb és melyik épül hova. Most úgy néz ki, hogy az IFRS jövő év közepetájára ki fogja hozni az ajánlását, és a magának ennek a CSRD-nak, ennek az európai szabályozásnak a részleteinek a határideje azt hiszem Q3, tehát a harmadik negyed év jövőre. Tehát ebből kifolyólag nagy valószínűséggel már az IFRS javaslatok is bekerülnek a CSRD-ba, ami egy nagyon komoly, úgymond egy ilyen képegységesítési eredmény lenne, hogyha érted, hogy mire gondolok. Tehát, hogy ez a standardizáció, ez gyorsabban megvalósulhatna, mint ahogy ezt gondoljuk. Standardizáció lehet, hogy erős szó, de tulajdonképpen konkretizálása annak, hogy egy cég, akinek tulajdonképpen a semmiből el kell kezdenie jelenteni, és azt se tudja, hogy milyen fenntarthatóság, akkor legyen valami iránymutatás, hogy igen, ezek a területek, amikre neked, mint cég, mindenképp jelentened kell.
És egyébként, hogyha mondjuk kellene javasolnod akár vállalatoknak, akár befektetőknek, hol tudnak ezzel kapcsolatban tájékozódni, vagy hol érdemes erről jobban nézni? Ugye tudjuk, hogy volt a BÉT-nek az ESG guide-ja, mik azok, amiket még érdemes figyelemmel követni?
Hú, hát nekem erre válaszom mindig az Evernote, ami a reklámhelye, gondolom. Rengeteget olvasok, és minden mentek. Amik mondjuk jók, Én azzal kezdeném, hogy begoogliznám ezeket a szabályozásokat, mint mondjuk, hogy IFRS Sustainability, vagy IFRS fenntarthatóság, vagy CSRD Sustainability, stb. És ugye ezek két dolog jó. Egyrészt maga a reguláció maga, ez mondjuk azért kell egy bizonyos gyomor, mert ezek több száz oldalasak. Viszont a Google-nak a keresőjében többször, tehát ugye az első 3-4, az ilyen föl szokott jönni, tudod, ez a thought leadership, tehát ezek az ilyen tudásösszegző, majdnem, hogy ilyen fél PR tanulmányai egy-egy ilyen, vagy konzultációs cégnek, vagy valami jogi cégnek, vagy valami regulációban jártas cégnek, és azok rendkívül informatívak. Tehát ilyen két-három oldalba összefoglalják, két-három oldalba elmondják, hogy hol áll jelenleg, mik a kihívások, mik azok, amikre úgymond figyelni kell. És akkor ugye, hogyha ezt tovább googlizza az ember mondjuk a saját iparágára, akkor ebbe könnyen tud informálódni. Tehát ugye rengeteg az információ, én mindenképp, hogyha valahol el kéne kezdeni, akkor tényleg beírnám ezeket a kulcsszavakat, mint hogy Corporate Sustainability Reporting, és akkor az első oldalon biztos, hogy lesz egy olyan PDF dokumentum, amely valamelyik ennek a szakterületnek jártas képviselőjétől fog származni, és azt elolvasnám, és hogyha abban még úgy érzem, hogy hasznos, akkor ott mindig szoktak ilyen referencia linkek lenni, azon indulnék tovább. Vagy a másik, a abszolút forrása a reguláció, de mondom, azt még én is csak nagyon ritkán akkor szoktam elolvasni, amikor valami prezentációba kell, és biztos, tudom, hogy valahol olvastam, hogy valamire ott fókuszálni fognak, és akkor tudjak hivatkozni, hogy melyik artikó, meg melyik paragrafus, meg melyik nem tudom mi, tehát
hosszú, hosszú mély és száraz anyagok.
Igen. De hogyha megnézed így ezeket a rövidítéseket, akkor azt látod egyébként, hogy egy rendkívül dinamikus dolog, meg egyébként még így politológiai is egy rendkívül érdekes kérdés, hogy ezeknek mondjuk ugye a kompromisszumra kerülése az, meg a folyamat az hogy zajlik. Tehát most említetted ugye ezt a nukleáris meg netgázt, hogy ugye akkor kerüljen be a taxonomiba, akkor ugye maga a technical expert group, aki kidolgozta a taxonomit, akkor ők majdnem, hogy egységesen felálltak, akkor ugye akkor mégse került be, de hát akkor azt a javaslatot mégse lehet eldobni, mert mégiscsak a két legnagyobb gazdasági erővel rendelkező ország nyújtotta be, vagy propagálta, hogy legyen ilyen, és akkor nagy valószínűséggel most az lesz ugye a kompromisszum, hogy az egy ilyen best in class dolognak fog tűnni, és akkor lesz egy másik taxonómia is, amely más színekkel foglalkozik. Tehát, hogy ennek az egésznek a dinamikája és ugye az érdekérvényesítése is egy nagyon érdekes folyamat azoknak, akik ilyenben akarnak elmélyülni.